Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Tari Anna Mária, pszichoanalitikus. Kezét csokolom, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást ezen a módon is. Karácsony a szeretet, meg a család ünnepe, ezt tudjuk, de most úgy fogunk ünnepelni, hogy nem lehet mindenki ott, akit szeretünk. Ezt hogy lehet megemészteni?
Hát nagyon szeretnék most egy darab olyan jó tőmondatot mondani, ami mindenkinek segít, de csak hosszan tudom kifejteni, vagy... Hát mit tudunk tenni? Két dolgot tudunk tenni. Az egyik az az, hogy nem utáljuk nagyon ezt a helyzetet, ez ugye az alapbeállítódásunk lenne, ami szerint már a pszichológusok nagyon régóta tudják, hogy azért egy helyzet megítélésében nagyon sokat számít, hogy alapvetően mit gondolunk, mennyire utáljuk, vagy nem utáljuk azt a szituációt. És most ez a COVID-helyzet következtében előállt korlátozott életforma nyilván megítélhető úgy is, hogy ebből most már olyan fokon elegünk van, hogy nagyon érthető módon haragszunk mindenre és mindenkire, amiért ezt így kell csinálni, és akkor ez alapvetően rögtön egy sötét szürke árnyalattal von be mindent. Vagy azt mondjuk, és nyilván ez lenne a sokkal jobb reakció, hogy most akkor ez a lehetőség van, nagyjából ebből lehet választani, még örülhetünk neki, hogy a 21. század technikája az most annyira a szolgálatunkra áll, hogy meg tudjuk oldani képben és hangban a távoli rokonok, szerettek, mégiscsak mondjuk így kapcsolati lehetőségeit. Viszont kétségtelen tény, hogy ennek az elfogadom, hogy ez a helyzet attitűdnek, muszáj, hogy legyen egy olyan része, amikor ezt az ember tényleg hitelesen mondja önmagának, tehát nem egy ilyen rákényszerített tulajdonképpen felemás hangulatnak a pozitív vágygyötréséről van szó, hanem egy olyan meggondolt, átgondolt érzelmi reakcióról, amiben egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy az az élethelyzet, amibe kerültünk, most sehogyan máshogyan nem oldható meg, csak nagyon nagy veszélyekkel, ami azért azt gondolom, remélve, hogy sokaknak ez így akkor egy tiltást jelent valóban, tehát nem indul neki csak azért is, és nem mutatja meg családon belül, hogy aztán minket biztos, hogy nem fenyeget a vírus, és nem dönt úgy, hogy a veszély, ami mindenki másra igaz, mert nyilván így élünk, hogy az összes rossz történet, az nyilvánvalóan mások rossz története, nem a sajátunk. Szóval, hogy így nem így döntenek az emberek, hanem úgy, hogy akkor kihozzák a legtöbbet a helyzetből. Ha ez sikerül, akkor én nem olyan rég ezt leírtam már egy cikkben, de azért elmondom, hogy akkor nem a vírus győzött. Tehát akkor a maradék érzelmeinket sikerül megmenteni, pozitívakat, ami tudom, hogy nagyon sokak életében most úgy tűnik, hogy szinte lehetetlen, vagy újabb érzelmi feladatot jelentene, de mégiscsak azt kell mondjam, hogyha elgyötörve, rossz hangulatban, keserűen töltjük ezt a 3 napot, és csak a sérelmeinket látjuk az orrunk előtt, akkor kicsit azért a vírus győzött.
De mennyire választás kérdése a hozzáállásunk ehhez a helyzethez? Az nem egy beállítódás, ahogyan éltünk és ahogy rakódott ránk az élettörténetünk? Nem az fogja eldönteni, hogy látjuk ezt az új helyzetet is?
Nézem, pszichoanalitikus vagyok, tehát abszolút az a helyzet, hogy nyilvánvalóan az érzelmeink nagyon nagy hányada tudattalan eredeztetéssel úgy működik, hogy azt érezzük, hogy ez egyáltalán nem befolyásolható. Viszont azért van tudatosságra lehetőség akkor, amikor az ember leül egy székre, és eldönti, hogy min fog igyekezni ebben a 3 napban, vagy a megelőző 2-ben még. Hogy képes-e arra, amit meg lehet csinálni, hogy megpróbálja tudatosan áthangolni a saját érzelmeit. És hogyha valaki tudja, hogy ő alapvetően mondjuk depresszív és pessimista személyiség, alapvetően majdnem mindenre először negatívan reagál, és nehezen mozdul ki ebből, akkor azt mondjuk most tudatosan eldöntheti, hogyha a családjában azért van olyan, aki nála pozitívabb és vidámabb még ebben a helyzetben is, hogy őt azért megpróbálja úgy hallgatni, hogy tényleg figyel rá, és megpróbálja kimozdítani saját magát abból az érzelmi helyzetből, amiben van. Én nem gondolom, hogy varázsolnunk kell. Azt se gondolom, hogy a lehetetlent kéne most magunk elé állítani, de azt viszont gondolom, hogy az ember valamennyire felelős azért, hogy a napjainak az érzelmi, mondjuk így áthangolását, azt hagyja, kvázi a gyeplőt a lovak közé dobva hagyja, vagy pedig odafigyel, és most szerintem azok a napok vannak, amikor érdemes odafigyelni arra, hogyha negatív tartományba hullámzik a hangulatunk, akkor ezt nem úgy vesszük, hogy oké, hát ez egy olyan spontán fordulat, amihez én mit is tudnék hozzátenni, hanem tényleg ott helyben abba hagyunk mindent, amit csináltunk, leülünk egy székre, és végig gondoljuk, hogy jó, ezt most akkor én miért csinálom saját magammal, ugye, ami a legkevésbé kedvelt kérdés egy pszichoterápiás rendelőben, amikor egy terapeuta azt kérdezi, hogy de hát oké, miért szorong ennyire, miért csinálja ezt önmagával, ugye mi ilyenkor mindig arra utalunk ezzel a kérdéssel, hogy minden tudattalan érzelmünk ugye saját előállítású pszichés termék végső soron, tehát hogyha valakinek most ezekben a napokban nagyon lemegy az érzelmeinek a hőfoka és a tartomány inkább negatív, mint pozitív, akkor érdemes leülni, és nyugodtan végig lehet gondolni, hogy oké, mi volt nagyon rossz, mi az, ami most is nagyon rossz, nyilván sokan lesznek, akik egyedül ülnek egy lakásban, és az nagyon-nagyon rossz, a magány érzés még jobban felfokozódhat, de nem lesz jobb attól, hogyha tehetetlen passzivitással ezt még hagyjuk is. Én mindenkit arra biztatnék, hogy ne engedje. Az attitűd áthangolható, muszáj most megtenni szerintem.
Mit kezdjünk az olyan élet-halál kérdésnek tűnő dilemmákkal, ami nagyjából úgy írható le, hogy a nagyszülő lehet, hogy ezen a karácsonyon láthatná utoljára az unokáját, mert olyan életkorban van. De nem engedjük, hogy jöjjön, mert attól félünk, hogy a Covid megöli. Ez egy olyan dilemma, ami élet-halál kérdésnek tűnik. Ezt hogy lehet jól elkezdeni megoldani, úgy, hogy előre nem tudjuk, hogy mi a helyes válasz, mert nem látunk a jövőbe, nem tudjuk, hogy mi történik, se az egyik, se a másik esetben.
Ezt értem, de ez a dilemma már úgy van feltéve, hogy vagy most, vagy soha. De azért az, hogy 2-3 hónap múlva már vakcinával ellátva visszatérhetünk az életünkhöz, de legyen 5 hónap, az azt jelenti, hogy amit most meg kell tenni, az nem a karácsony teljes eltüntetése és a végzetes helyzetek valósággá változtatása, ami nem alakítható, hanem egyfajta rugalmasság, amivel azt mondjuk, hogy jó, hát akkor most lehet, hogy áprilisban lesz karácsony, és a húsvétot kipótoljuk a karácsonnyal is. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy mindent vagy semmi alapon gondolkozunk-e, fekete vagy fehérben, vagy pedig azt mondjuk, hogy az, hogy most nem tudtunk találkozni, az nem jelenti azt, hogy legközelebb 8 év múlva fogunk tudni találkozni. Itt hónapokról van csak szó. De nyilván már jelzi az úgynevezett élethalál kérdések megjelenését is. Az a fajta gondolkodás, ami a kritikus helyzetekben vagy krízis helyzetben felfokozott érzelmek között azonnal mondjuk így kimagaslik a mindennapi életben, hogy az ember akkor sorsstragédiaként apostrofál olyan dolgokat, amiket ha egy kicsit higgadtabban nézne, hogyha a méretezését a problémának visszarakná a realitásba, akkor nem mondaná azt, hogy úristen, a nagymama most 3 napig lehetett volna itt, és utána soha többet, hanem azt mondja, hogy jó, hát akkor most nem tudunk találkozni, de az első adandó alkalommal, amikor lehet, lemegyünk, és lehet, hogy nem lesz fenyőfa a hónunk alatt, de még az is lehet, hogy majd elmegyünk egy erdőbe, és kiülünk egy fenyőfa köré, viszünk 3 gyertyát, meg 5 ajándékot, és ott adunk egymásnak puszit, és azt mondjuk, hogy egyébként mindvégig szerettelek.
Hogy lehet egy problémát méretezni annak, aki még hasonló problémában sem volt? A nagymama valószínűleg volt már hasonlóban, mert alig hanem átélt egy háborút. De mi nem éltünk még hasonlót se hozzá. Mi hogy méretezzük ezt a problémát?
Hát, ne tartsa profánnak, amit most mondok, de nem oly rég egy workshopon mondtam, hogy ha relativizálni kell, kell a helyzetet és megnézni a valódi nehézséget, akkor nézzünk meg már egy katasztrófa filmet. Mm-hmm. Tehát akkor nézzünk olyan képsorokat, ahol tényleg az van, hogy nagyon nagy a baj. Most azért az emberek többségének az a legnagyobb baja, hála Isten, hogy csak ennyi a baja, hogy meg kell változtatnia az életformáját a saját egészségügyi biztonsága érdekében. Az a legnagyobb baja, hogy engedelmeskedni kell az orvosok kérés per utasításainak, és hallgatni kell az infektológusokra azért, hogy a védelme meglegyen. Ebben a helyzetben, hogyha óriásira méretezzük az életben a problémáinkat, és minden napunk úgy szól, hogy és még ezt meddig kell kibírnom, hogyan fogom én ezt túlélni, és hogy egyáltalán ez most már a mindennek a határa és a kibírhatatlan, akkor lehet azt mondani, hogy igen, lehet ez ekkora pár órán keresztül a fejünkben, de azért jobb, hogyha visszahúzzuk a méreteit tényleg egyfajta relativizálással az életben, és megnézzük, hogy néz ki egy olyan krízis helyzet, amiben nincs menekvés. Most szerintem a higgadt józan ész és a valóságnak a mondjuk így hiteles ábrázolása az nagyon jót tesz. Ennek érdekében meg lehet tenni néhány dolgot, tehát nem kell mondjuk a Facebookon és az Instagramon pörgetni azokat a posztokat, bejegyzéseket és fotókat, amelyek pont a dühünket, a haragunkat, a nem tetszésünket fokozná. Nem kell elkezdeni előre dühöngeni azon, hogy és még szilveszterkor se lehet bulizni, mert őszintén szakmailag mondom, ez legyen a legnagyobb bajunk, hogy idén nem lehet szilveszteri bulizni. Szóval, hogy nyilván nem véletlen, hogy az orvos kollégák, főleg az intenzíves infektológus, sürgősségi orvosok azt mondják, hogy tessék elgondolkozni azon, hogy mi van bent egy ilyen osztályon, és tessék engedelmeskedni, és szót fogadni, hogy úgy mondjam, azoknak az ajánlásoknak, amiket mondanak, mert ők tényleg látják, amikor ott a körbe zárul, az emberek kint pedig a saját bajukat fölnagyítva azt gondolják, hogy az igazi problémát nekik kell a mindennapi életben, minden nap szembesülve ezzel megélni. Tehát a relatív méretarányosság az úgy néz ki, hogy jó, itthon vagyunk, sok probléma van, családi konfliktus, rosszul működő párkapcsolat, nehézségek, veszekedések, beállt azt gondolom egyfajta ilyen COVID-fásultság, hogy már az esetszámokat se bírjuk nézni, már nem lehet ennyi negatívumot befogadni, de akkor muszáj áttekerni valamelyest, jobb híreket, jobb filmeket nézve, jobb zenéket hallgatva, azzal megbékélni, hogy tulajdonképpen a védelmünket szolgálják most ezek az utasítások.
Hogy lehet segíteni valaki másnak a probléma méretezésében? Arra gondolok, hogyha valaki azt mondja egy neki panaszkodó embernek, hogy ne haragudj, de ez nem tűnik olyan nagy problémának, mert valakinek a múlt héten vágta le a lábát a villamos, akkor erre általában egy düh szokott válaszként jönni, és azt szokták mondani, hogy ne haragudj, de az én problémám nekem a legnagyobb. Mit lehet erre mondani?
Igen, hát most jelen pillanatban könnyű helyzetünk van, mert össze lehet számolni, hogy a világon összesen hány millió embernek van ugyanilyen problémája, mint nekünk. Tehát nyilván ez általában így szokott történni, és valóban egyébként normál üzemmódban minden terapeuta azt szokta mondani, hogy az embernek a saját problémája a legnagyobb, és a saját problémája megélése közben nem tud gondolkodni azon, hogy mondjuk Afrikában hogyan éheznek. Ez nyilvánvalóan a saját narcisztikus nézőpontunknak az eredménye, de ugyanakkor, amikor világjárványban ülünk, akkor viszont azt nem lehet megtenni, hogy nem gondolok arra, aki Olaszországban, Francia országban, Németországban ül ugyanúgy egy széken, mint én, és azért neki egyáltalán nem olyan, mint nekem, mert pontosan ugyanolyan. Ő is szeretne kimenni, ráadásul csacsogósabb ország, mondjuk Olaszország, tehát ott azért, ha lehet, valószínűleg még inkább szenvednek attól, hogy a piaczán a kávézóban nem lehet leülni. Tehát, hogy most szerintem könnyebb azt mondani egy ilyen ismerősünknek, hogy gondolj már bele, hogy hány millió ember éli ugyanezt, és persze, hogy nagyon nem érezzük ebben jól magunkat, de hogy pont az a lényeg, hogy a saját rossz érzéseinket ne fokozzuk, ha lehet még jobban. Aki dühöng, annak persze nagyon nehéz, és nem is működik, ha azt mondjuk, hogy ne dühöng, hanem akkor sokkal inkább ajánlanám azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért dühöngsz? ennyire? Miért kell haragudni ennyire? Hogy mi változik attól, ha fölmegy a vérnyomásunk és fölrobbanunk? Tudom, hogy van egy ilyen közvélekedés, mert mindenki ezt szokta mondani, hogy legjobb a dühöt kiadni, az agressziónak akkor a legjobb, ha kifröcsög. Ez bizonyos szempontból igaz, más szempontból, mert nyilván azért ezt érdemes kontroll alatt tartani, mert attól, hogy én megkönnyebbülök, hogy leordítottam a másik fejét, semmi nem fog történni, de azért a dühöngő emberek többségében sokkal nagyobb a szorongás, mint az agresszió. A szorongás vezérli az agressziónak ezt a fajta szelepét, amivel ő, ha kiadja ezt az üvöltő haragot, akkor azt reméli, hogy a szorongása enyhül, mert valami önigazolást tud legyártani. De azért őszintén szólva nem így szokott ez működni, a szorongás ettől még marad, tehát egy igazi dühös embernél annak a mondjuk rákérdezése, hogy te tényleg miért vagy ilyen állapotban szerinted, az lehet, hogy többet segít, pláne baráti kapcsolatban.
Igen, csak ahhoz bátorság kell, hogy az ember utána a választ végighallgassa, meg türelem. A COVID kellős közepén.
Ez így van. Ez így van, hogy két dolog volt érezhető, azt az utóbbi pár hétben tapasztaltam ilyen előadásoknál, hogy a legtöbb kérdés arra vonatkozott, hogy a szűkülő szociális kapcsolati hálóval mit lehet kezdeni, hogy az emberek egyre kevesebbet beszélgetnek így a saját barátaikkal, kevesebb az online találkozó, mint az első hullámban volt a minden csütörtöki kocintás, meg a játszunk együtt, meg nem tudom én. Tehát érezni, hogy a társas kapcsolati háló működtetése is egyre nehezebb, ez nyilván azt jelzi, hogy az emberek érzelmi tartalékai kimerülőben vannak, és nincs annyi szabad vegyérték másokra. Ez akkor ugye nyilván egy piros nyíl, akkor most folytathatnám, hogy ez akkor azt jelzi, hogy csökkent az empátia és a tolerancia, és olyan nagyon nem vagyunk kíváncsiak egymásra. Nyilván, ha sok ember egyre kevésbé kíváncsi a másikra, akkor kiemelkedni ebből az üvöltéssel lehet. Szóval, hogy abszolút érthető ez a jelenség, de azt gondolom, hogy bátornak lenni egy ilyen helyzetben azt is jelenti egyben, hogy megkérdezhetem én az ismerősömet arról, hogy de tényleg miért csinálod ezt, és utána a válasz, ha egy irdatlan óceán méretű harakömpöly, akkor abba viszont a közepén, vagy az első egyharmadánál meg lehet szólalni, hogy figyelj már, azért annyira én se vagyok jól, tehát hogy azért figyelj már rám, hogy mit mondasz. Tehát, hogy lehet, hogy most egy kicsit alkalmazhatjuk az, hogy több információt adunk arról, hogy milyen a másikat hallgatni, mint eddig. Ehhez nyilván fel kell függesztenünk azt, ami nagyon sok emberre jellemző, a tudattalan szeretetre méltósági törekvést, ami egy olyan érzelmi működés, amiben mindent megteszünk, hogy a másik ember jól érezze magát azért, hogy nyugodtak lehessünk, hogy szeretni fognak minket, és nem számít, hogy mi hogy érezzük magunkat. Én azt gondolom, hogy most, aki például ezt érzi és ismeri, tudja magáról, hogy ő nagyon szívesen segít folyamatosan másokon, viszont ellenben nem kapott eddig vissza nagyon semmit. Most például kipróbálhatja a baráti kapcsolataiban, hogy elmondja, hogy figyelj, én meg úgy érzem magam, hogy.
Családon belül is működhet ez a technika? Azért kérdezem, mert onnan egy partalan harag hömpöly elől nincs hova menekülni, mert az a családunk. Ott bennmaradunk, és ott vagyunk.
Nyilván, hogyha a lakássajtó határ, akkor nem lehet kimenekülni, vagy a párkapcsolati határ ott van, akkor nehezebb ezt. Én azt mondanám, hogy ha ez a helyzet, akkor egy szép nyugodt pillanatban azt meg lehet beszélni, ez egy párterápiás fogás, hogy legyen egy szignál szó. Legyen egy olyan jelzőszó, amit megfogadják mind a ketten, hogy nem felejtik el, és betartják, hogy alkalmazni fogják, amikor a másik hirtelennyében túl sok. Hogy most ő azt mondja, hogy nem tudom én, ne felejts, vagy rózsabimbó, az mindegy, de hogyha az egyikből kezd kitörni valami, amit nem egy idő után már nagyon rossz hallgatni, akkor készfeltartással azt lehet mondani, hogy figyelj már, ne felejts, mert ez borzasztó, most hadd menjek ki a fürdőszobába. Szóval az, hogy másfajta módon kell kommunikálnunk a kapcsolati térben, annak egy részét azt gondolom, hogy megtanultuk az első hullámban, akkor rá, akkor egy nagyon sok párkapcsolat megkapta az első felvonást abból, hogy milyen módon bírják ők egymást elviselni, mennyire fura, amikor 0-24-ben kell együtt lenni, ami egyébként csak nyaraláson szokott megtörténni, akkor viszont el lehet menni császkálni a partra, megfagyizni külön, de hogy ebben a 0-24-ben is kiderülhetett, hogy más a személyközi távolság igényük, hogy a másik túl közel van, túl sokat beszél, nagyon fura, hogy a gyerek is állandóan ott van, hogy mindenki állandóan ott van, ezt a hétköznapokhoz valahogy illeszteni kellett. Elméletileg ezzel a tudással a második hullámban már rendelkeztünk. Gyakorlatilag, ami nem szokta igazolni az elméletet, ennek az alkalmazása így egy kissé döcögősen indult, mert nyáron mindenki abban reménykedett, hogy ez az egész csak rossz álom volt, és úgyis biztos, hogy nem lesz. Második hullám lett, még csúnyább lett, mint az előző. Így azt lehet mondani, hogy most kicsit kiürült érzelmi konténerrel kéne egymást úgy tolerálni, hogy alkalmazzuk a márciusi tapasztalatokat. Tehát egy párkapcsolat és család csak akkor tud most szerintem jól működni, ha legalább egyetlen egyszer leülnek, és azt mondják, hogy jó, az most kiderült ebben az utóbbi 7 hónapban, hogy te ilyen vagy, te ilyen vagy, te ilyen vagy, te ilyen vagy, nem baj, mindenki szeret mindenkit, de vannak dolgok, amiket muszáj betartanunk, mert különben le fogjuk rágni egymás fülét. Ehhez lehet alkalmazni igazi beszélgetést, lehet alkalmazni olyan társasjátékokat, amelyek úgynevezett lélektaniak, tehát olyan kártyák vannak, amikről el lehet kezdeni beszélni, és amikből kiderül a másik igazi lelki állapota. Szóval nagyon sok olyan segédeszköz van, amit lehet alkalmazni, ami most nyilván teljesen szürreálisnak tűnik, hogy tessék leülni társasjátékozni, amikor látjuk, hogy ég a világ és nagy baj van. És mégis azt kell mondjam, hogy ha a mindennapjaink érzelmi helyzeteiről van szó, akkor a korábban mondott bedobom a gyeplőt a lovak közé azért nem egy szerencsés dolog, mert spontán egy család működése nem szokott megváltozni. Ott valakinek valamit csinálnia kell, és attól, hogy egy rendszer egyetlen eleme megváltozik, attól a rendszer elkezd egy kicsit változni. Tehát ha egy valaki észnél van, akkor lassan-lassan át tudja hangolni a többieket. Hogy mondjuk ki lehet találni most, hogy karácsony másképp lesz, a szilveszter is másképp lesz, a két ünnep köze is másképp lesz, hogy akkor hogyan lesz minden nap 2 óra, amikor mindenki külön vonul, és akkor nem tudom, utána mi van. Hogy lesz az, hogy ki mennyit nyomkodja majd az iPad-jét, és ehhez képest mennyit kéne majd beszélgetni. Hogy lesz az, hogy valaki azt mondja, hogy muszáj kimennem egy kört sétálni a ház körül, és senki nem sértődik meg, és a többi. De nem kell rákényszeríteni a másikra olyan szokásokat, amik nem szoktak lenni, de arra viszont jó lenne figyelmeztetni a másikat, hogy hát figyelj, lehet, hogy vannak új szokások, amiket be kéne vezetni, hogy jobban legyünk együtt.
Uh-huh. Bízhatunk-e abban, hogyha egy ilyen krízist túlélünk, akkor ezután már valószínűleg csak kisebb bajok jönnek, és azokat minden további nélkül túléljük, vagy csak annyi történik, hogy most jegelünk problémákat, nem vesszük elő, és amikor ez elmúlik, lesz időnk arra is, és majd akkor robban a viszony.
Hát én azt gondolom, hogy ami igazán robbanás veszélyes, az robban, azt olyan nagyon nem lehet lejegelni, erre bizonyíték az első hullámban a párkapcsolati problémák tömege. A családok nagy hányada szerintem nagyon jól kezelte a helyzeteket. A szülők kibírták valahogy a home office, homeschool együttes és nem könnyű nyomását, és még azért beszélő viszonyban maradtak. Szerintem egy családban akkor érződik, hogy van valami, amikor a tagok izolálódnak, és kezdenek egy kicsit elnémulni. Tehát amikor a mi van semmi, hova mész, kimegyek kajálni, ugye amikor egy ilyen furcsa, együtt vagyunk, de mégsem osztunk meg egymással semmi különösen, állapot előáll, vagy amikor a beszélgetések kiüresednek, és valaki azt érzi, hogy hát egyébként most miről beszélgessünk, nem is történt semmi, mert nem is mentünk sehova. És ebben a helyzetben akkor az attól félni, hogy ez 6 hónap múlva mondjuk robban egy nagyon nagyot, ahhoz azért az kell, hogy a két fél robbantani akarjon. Mm-hmm. Egyébként meg, amikor kevesebb lesz a teher, és visszatér az élet a normális medrébe, akkor tudom, az első hullámban is láttam ilyen cikkeket, meg tőlem is kértek, hogy mi lesz majd, hogy szokunk vissza, milyen traumatikus visszamenni, amilyen traumatikus volt bezárkózni. Ebben tényleg van valami, de amikor az ember visszakapja a szabadságát, meg a megszokott életformáját, akkor azért akkor a furcsaságok elég hamar elmúlnak, és átveszi az öröm a helyét, szóval szerintem akkor elég nagy megkönnyebbülés lesz. De a párkapcsolati térben felhalmozódó konfliktusok, ettől még, hogyha halogató üzemmódba kerültek, nyilván elő fognak kerülni, csak reményeim szerint egy könnyebb helyzetben akkor éppenséggel jobban megbeszélhetők lesznek, vagy az azokat fenntartó feszültség önmagától tud oldódni, ha a két ember egy kicsit ketté tud már menni.
Mi lehet a belenyugvás technikája annak, aki a járványban elvesztette egy olyan embert, akit szeretett? Ezt nem nagyon lehet másképp magyarázni, mint hogy meghalt. Elvesztette. Igen. Vége.
Igen.
Hogy lehet ezt megemészteni?
Nehéz erre válaszolni, mert tulajdonképpen a gyász folyamat az ugyanaz, mint hogyha nem COVID-járványban hal meg valamely szerettünk. Ami sokkal inkább megnehezíti, az nyilván az, hogy adott esetben, hogyha az illető nem otthon hunyt el, hanem a kórházban, akkor áll elő az a helyzet, amit ismerünk, hogy most már ugyan be lehet menni látogatni, de hogy volt időszak, amikor nem, vagy néha nem, hogy nehéz és zakatoló, vagy nehezen működik teljesen érthető módon a telefonos kapcsolattartás.
Dolgoznak
mondjuk
bent.
Egy intenzív osztállyal. Így van, de hát ezt a hozzátartozók nagyon nehezen tudják elfogadni olykor. Szóval, hogy ebben a helyzetben az elbúcsúzás szürreális volt, szokta megnehezíteni. Azt gondolom, hogy valaki feldolgozza, hogy mi történt. További nehezítő tényező, ha mondjuk van lelkiismeret furdalása vagy bűntudata azért, mert mondjuk az illető, aki bekerült a COVID osztályra, az azért fertőződött meg, mert mondjuk együtt csináltak valamilyen programot. Ez a bűntudat, ez hosszan fennmaradó érzés lehet. Ennek az oldására én szoktam javasolni, hogy nagyjából azért abban, hogy 10-14 nap lappangási idő után robban be a vírus, és láthatóak a tünetek, mert ugye a karantén is fennyi idő, hogy úgy vissza lehet számolni, hogy mikor, hol voltak, mit csináltak együtt, hogy ténylegesen a bűntudat oldható legyen, vagy pedig, ha abszolút igazolhatóan valamilyen közös eseményen fertőzöttek meg, de az egyik családtag mondjuk ebbe belehalt, akkor viszont azt a helyzetet fel kell tudni dolgozni, ami nyilván csak úgy történhet, hogy valahogy el kell fogadni, hogy ez nem szándékos volt, ez véletlen volt, nem direkt és nem kész akarva, de hogy a vírus az így csap le. Minden olyan helyzet a gyászban, ami külön nehezítő, mint az előbb három elmondott, az nyilván eléri azt, hogy a gyász folyamatban megjelennek ambivalens érzések, saját plusz fájdalom, a bűntudat, lelkiismeret furdalás, és ezek után és mellett alatt indul el a veszteség feldolgozása, ami, hogyha nehezítve van, tehát az illetőtől elbúcsúzni se lehetett a megszokott formában, akkor végképp előállít egy olyan helyzetet, ahol a gyászmunkát leginkább csak belül, másik szintéren a lakásban lehet elkezdeni valahogy úgy futtatni, ahogy egyébként is szoktuk ajánlani, és ez a visszaemlékezés, az illetőről való beszélgetés, fotók nézegetése, emlékek, élmények felidézése, közös sírás, és minden olyan, amit tulajdonképpen évszázadok óta a gyász folyamat indító, mondjuk így epizódjainak mondunk, hogy nagyon profán legyek, de hogy valójában ki kell nyitni ilyenkor azokat a szelepeket, amiken keresztül a fájdalom az ki tud jönni. A lelkiismeret furdalás bűntudat érzését pedig meg kell próbálni minimalizálni, nem úgy, hogy saját magunkat egy az egyben felmentjük, hanem úgy, hogy leülünk és tényleg végig gondoljuk, hogy amit véletlenül tettünk, az ha ide is vezetett, attól mi még nem szándékos elkövetők vagyunk, hanem belezuhantunk egy helyzetbe, amit rosszul kezeltünk.
Ezekről az érzésekről jutott eszembe egy másik, az pedig a félelem. Van-e ebben a helyzetben a félelemnek egy megfelelő szintje? Vagy a félelem az mindig rossz?
Hát lenne a COVID helyzetben a félelemnek egy megfelelő szintje, szerintem az összes orvos kollégám ezt szeretné látni már, mert akkor be lenne tartva minden olyan óvintézkedés, amire nagy szükség lenne. A távolságtartás, a maszk is, hogy nem megyünk be például plázába, meg ilyen helyekre, és csak azért is nem találkozunk az utcán 30-an, és nem állunk egymáshoz 20 centire. Szóval, hogy a félelemnek van egy olyan racionális és bölcsen betartható és szignálként funkcionáló értelme, amikor arra figyelmeztet, hogy egy helyzetben veszélyek vannak, és erről jobb tudni. Ugye alapvetően a félelem normálisan is régen is arra szolgált a szorongással együtt, hogy amikor az ősember megy az erdőbe, és szembe jön a kartfogú tigris, akkor ne az legyen, hú, milyen nagy foga van annak, hanem az, hogy hú, iszkiri futás. Na most nyilván a 21. századi ember, pláne Nyugat-Európában, meg itt Európában, nagyon elszokott az ilyen típusú veszélyektől, tehát nagyon pláne az online tér grandiozitást megerősítő közösségi média működésével szerintem teljesen sikerült azt elhinnünk, hogy hát úgy különösebben olyan nagy bajok nincsenek az életben, és most így az, hogy azt mondják, hogy félni kell valamitől, az lehet, hogy egyesek számára furcsa, vagy nem egy önazonos érzés a személyiségével, mert ő azt mondja, hogy hát én nem szoktam félni semmitől. Most viszont azt gondolom, hogy legbölcsebb még az erős személyiségű embereknek is azt mondani, hogy de egyébként egy irinyú-pirinyú dolog van, egy kódrészlet, úgy hívják, hogy COVID-vírus, amitől azért mégiscsak kéne félni. Szóval attól, hogy félünk, attól még nem fog megváltozni a személyiségünk, nem leszünk gyengék, nem leszünk erőtlenek, és nem leszünk nyomorultabbak.
Nem könnyebb félni az irracionális dolgoktól, mint egy meglehetősen racionális dologtól, aminek a neve vírus. Ezt kell valamiféle belátás, hogy ez egyáltalán létezik, még akkor is, hogyha én szabad szemmel nem látom. A tudósok mondják, akkor biztos létezik.
Így van. Erre mondta azt valaki, nem akarok tévedni, hogy melyik bölcs infektológus mondta, hogy az emberek nagyon sokszor olyanok, hogy amíg ez egy ilyen mondat volt, mondjuk az első hullámban, addig könnyebb volt figyelmen kívül helyezni, mint a másodikban, amikor már most alig van olyan család, ahol ne lenne rokon, aki megfertőződött, vagy olyan baráti társaság, ahol ne lenne olyan, aki akár többen is, akik átestek a fertőzésen. Félelmet érezni irracionális dologtól, azt azért általában nyilván vannak ennek patológiás helyzetei, amikor azt mondjuk, hogy oké, hát ez már pszichiátriai méretű, de alapvetően az emberek nem szeretnek félni irracionális dolgoktól, megkönnyebbülés, amikor a félelem racionalizálhatóvá válik. Tehát például egy általában is nagyon szorongó ember, amikor mondjuk kiderül, hogy neki refluxa van, és nem egy bizonytalan nem tudom én mitől fáj állandóan a torka, meg a gyomorszája, meg a nem tudom én milyen, akkor szabályosan megkönnyebbül, mert akkor egy konkrét dologtól lehet félni. Most a vírus az egy elég konkrét dolog, bármilyen aprócska, elég konkrét lenyomatot hagy a világban, elég komoly képeket lehet látni arról nézve, hogy hogyan működik, nagyon sok infografikát lehet látni, és azt gondolom, hogy így a 21. században egy valamelyest iskolázott embernek, aki azért írni, olvasni megtanult, az úgy értelmezhető hír kéne, hogy legyen, hogy hát ez egy nagyon komoly helyzet. Aki erre azt mondja, hogy nem, és oltástagadó vagy vírustagadó lesz, ott én azt gondolom, hogy neki valamilyen más tudattalan érzelmi érdeke van, valami más módon akar valamilyen megszerzett mindenhatósági potenciállal kiemelkedni az összes többi ember közül, akik szerinte belesüllyedtek a tudatlanságba, holott nyilvánvaló, hogy a tudomány 21. századi álláspontja szerint azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy most azért ez a helyzet itt van.
Ha már a tudománynál vagyunk, elég hosszú volt-e ez az év ahhoz, hogy a pszichológia tudománya fel tudjon állítani hipotéziseket, tudjon kutatni, tudjon mérni, és utána tudjon állítani valamit arról, ami ebben a világjárványos évben történik az emberekkel?
Nagyon sok kutatás van, volt is, meg folyik is. Azt gondolom, hogy a katasztrófa pszichológiai szekcióban már az első hullámtól kezdve adtak ki anyagokat. Nagyon sok szakmai egyesület indított el kérdőíveket, hogy mik a terapeuták tapasztalatai, milyenek a páciensek, milyen problémákat hoznak, hogy néz ez ki. Nyilván az elméleti kutatók, akik nem klinikus terepen gyakorló kérdéseket tesznek fel, hanem azt nézik, hogy általában az ember személyisége hogy viszonyul ehhez, ők jelentős tapasztalatot látnak most majd év végén, vagy jövő év közepéig nyilván. Össze lehet ezt majd rakni, hogy a 21. században mit lehet mondani, hogy az emberek hogyan reagálnak egy ilyen helyzetben. Nagyon, nagyon érdekes lesz, és ez biztos egy fontos kérdésé válik, hogy az online tér fokozott használata az visszahúzható lesz-e, vagy most így teret nyerve több képernyőidőt előidőzve egy kicsit elindította a hógolyót a hegy tetején, és lavina lesz alul. Szóval, hogy milyen a digitális oktatás, és működik-e, jó-e, hogy kell, miket kell alkalmazni, vannak-e generációra vonatkoztatható fontos tudnivalók. Szóval lesz ennek egészségügyi, lélektani, meg azt gondolom információtechnológiai része is, hogy milyen tudást szerezhetünk ebből. Ez különösen azért fontos nyilván, mert hogyha... Én is valamelyik nap nagyon haragudtam egy újságíróra, mert megnéztem egy oldalt, ahol ki volt téve az aznapi esetszám, és kettővel lejjebb a headline az volt, hogy további halálos vírusokra készülhetünk fel, és akkor nagyon haragudtam rá, hogy most ezt miért pont ide kellett tenni, nem elég, hogy most nézem a mostanit, most készüljek fel arra, hogy 10 éven belül jöhet még 3 ilyen, szóval, hogy nyilvánvalóan ennek azért van egy ilyen felkészülési jellege, hogy egyrészt ugye nyilván az ember ne egyen tobzoskát, és kerülje a bozót húsokat, meg tehát van egy rengeteg része, amire nem készülhetünk fel, mert nem a mi kezünkben van, nem a mi kontrollunk alatt van, hogy hogyan zajlanak a világban majd a veszélyek alakulásai, de hát azért nyilván most egy dolgot biztosan mond majd minden kutató, hogy tessék a tudománynak hinni, időnként tudományos cikkeket olvasni, és tisztában lenni azzal, hogy mi zajlik, mire kell felkészülni, és hogyan lehet védekezni.
Hogy lehet ilyenkor kutatni, amikor online lehet csak leginkább kérdőívezni, és nem lehet lehatárolni egy kísérleti területet, mert mindenki ugyanabban a helyzetben van, mert egy Covid világjárvány van. A technikán, a kutatási technikán változtattak ilyenkor?
Én, amit látok, de ez nyilván az én szakmai körömre vonatkozik, ott azért az online kérdőívezés beindult, és nyilván az eredményei azért úgy validálhatók, hogy akkor abban azért lesz lemorzsolódás, meg nem kitöltött izé, meg hát nyilván bele kell gondolni abba, hogy valaki a szociális megfelelés irányába elmozdulással válaszol, tehát azt válaszolja, amit gondolja, hogy a másik oldalon olvasni akarnak, de hát ahogy azt gondolom, kinyithat a világ, akkor úgy nyilván be fognak indulni azok a kutatások is, ahol már lesz mély interjú és személyes találkozás és offline térben kitöltött kérdőív, de azt gondolom, hogy a kettő együtt ad majd teljes képet. Jelen pillanatban az online térben megszerezhető adatok és értelmezésük is ad egy képet, és aztán a kettőnek majd az offline-nal együtt szerintem a metszete lesz az, ami egy egészleges képnek mondható.
Az ember vagy az emberiség személyiségén, hozzáállásán egy ilyen világjárvány képes elméletben változtatni? Mások leszünk, ha kijövünk belőle, vagy nem leszünk mások?
Hát az ember alapszemélyisége nagy katasztrófák vagy krízisek után tud változni nyilván. A karantén, a bezártság az egyfajta önismereti gazdagodást az biztos előhozott, tehát hogy valakinek biztos, vagy remélem sokaknak lett valami felismerése arról, hogy milyen ő egy ilyen helyzetben. Amúgy az emberek szerintem, hogyha most arra rájönnének, hogy például mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, hogy mennyire lehet örülni annak, amikor vannak, és milyen fura, amikor nincsenek, az például egy jó felismerés lenne. Most, ha már karácsony, ugye, az, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy egészen tavalyig. Én állandóan olyan cikkeket írtam karácsony előtt, hogy csináljunk valamit a fogyasztás és vásárlás cunamival, hogy a nagymamát tényleg ne azon a három napon szeressük, mert van még 362, amikor egyébként szerethetnénk, hogy a szeretteinknek ne a nem tudom én, túlajándékozás mutassa azt meg, hogy ízés. Most nem azt mondom, hogy na lám-lám itt a Covid, és tessék csuhé babát kötözni, mert ezt nyilván nem tudjuk megtenni, de most nyilvánvalóan kevesebb ajándék, kevesebb találkozásban, ebben a helyzetben rákényszerülünk arra, hogy kicsit így gondolkozzunk. Tehát szerintem például a 21. század iszonyatosan felgyorsult életvitele után most egy másik fajta hajszoltságot élhettünk meg, mert aki home office-ban egész nap a gépre kötve, és a gyerek is a homeschoolban egész nap a gépre kötve, meg még utána ugye a social life-ját élve, azt tapasztalta meg, hogy ugyanúgy pörög, vagy hajszolt, vagy nagyon gyors életnek élheti meg, hogy egyszer csak már este van, és mégis valahogy nem történt semmi, de mégis sok minden történt. Az például egy komoly felismerés lehetne, hogy az életünket lehet, hogy egy kicsit másképpen lenne jó szervezni, hogy legyen benne több emberi kapcsolat, amit nyugodtan élünk meg, hogy lassabb időkre is kéne gondolnunk és úgy szerveznünk a hetünket, mondjuk, hogy abban legyen valami ilyen. Tehát az egy nagyon fontos megállapítása a neurológusoknak már régóta, hogy az emberi agy egyébként úgy tűnik, hogy nem tud kifáradni, de különben de. Tehát amikor az ember csak úgy bambul és néz maga elé, akkor az agy közben egyfajta restartot hajthat végre, és ebből azt gondolom most nagyon kevés van a márciusi felpörgött online életünknek is köszönhetően. Tehát muszáj lenne utólag felismerni, hogy oké, ahhoz, hogy jól tudjuk élni az életünket, ahhoz kellenek lelassult, bambulós időszakok, amikor csak ülünk és nézünk ki a fejünkből, ami ma szinte lehetetlennek látszik, mert elfelejtettünk csak úgy lenni, elfelejtettünk egy kicsit unatkozni, elfelejtettünk csak úgy bambulászni, fantáziálni, és önmagunkkal egy picit gondolkodni, vagy azt se, vagy csak zenét hallgatni. Ezekhez vissza kéne térni, és akkor egyébként azt mondhatom, hogy az embernek ilyenkor azért megnő az ellenállása is a nehézségekkel szemben, mert ugye ez mind összefügg aztán az önértékelés, önbecsülés, önértékelés háromszögével, és igazából nehéz helyzetekben mindig erre számíthatunk.
Elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy az online eszközökhöz, hálózathoz, meg a kütyükhöz való hozzáállásunk meg fog változni, mert eddig azt hallottuk, hogy ezeknek rettentő sok veszélyük van, ebben az egy évben meg azt tapasztaljuk, hogy ezek nélkül megmozdulni sem tudnánk, se homeschool, se home office, meg ez az interjú se jött volna létre. Mi jön ki ebből ön szerint?
Én alapvetően egy optimista ember vagyok, úgyhogy én nagyon szeretném azt gondolni, hogy lehet, hogy nem jövőre, de pár év elég lesz ahhoz, hogy mindenki tényleg lássa a veszélyeket, és odarakjuk az eszközöket, ahol vannak, az eszköz szintjére. Mert most eszközként használjuk. Nem szeretett tárgyként, nem az életünk olyan részeként, amit egyébként nem lehetne átfordítani társasba, ha lenne offline életünk. Tehát az információ technológia fejlődése az komoly lehetőséget ad a kapcsolattartásra, de megfoszt az élet nagyon fontos más részeitől, ha eluralja az életterünket. Tehát azt visszahúzni, hogy legyen életterünk, és egyébként benne 21. századi nagyon klassz eszközök, az egy jó formáció lenne, mert egyébként meg, hát nyilván mindenki most már meglátta, vagy megnézte, vagy ha nem tudom ajánlani a The Social Dilemma című filmet, ugye abban ugye most már világosan tényleg elhangzik, hogy a tanuló algoritmusokkal úgy kerülünk egy filterbuborékba, hogy észre se vesszük, és leszokunk arról a fajta önálló választásról és önálló gondolkodásról, ami pedig nagyon fontos, hát hisz a saját életünket kellene élni inkább, és eljutunk oda, hogy ma egy szülő, amikor azt mondja a 15 évesének, hogy tedd már le az iPad-et, és gyere csináljunk valamit, vagy csinálj valamit helyette, akkor az így leteszi az iPad-et, és azt mondja, hogy de mit csináljak? Ugye, mert pont olyan, mint hogyha akkor így nem lenne semmi. Tehát, de közben hát az élet van ott, nem a semmi. Tehát az, hogy lehet olvasni, beszélgetni, társasozni, mosogatni, főzni, sétálni, kutyát monyongatni, egy csomó dolgot, az most olyan furának tűnik, mert az igazi, a valódi az ott van a készüléken. Na most ez nyilván a közösségi média térnyerése egyértelműen, amit szerintem egy kissé vissza lehetne szorítani. És akkor jobban élnénk.
Hogy lehet pszichoanalízist csinálni COVID idején? Legutóbb még itt ültünk a stúdióban, most csak én vagyok itt. Egy monitort bámulok meretten, mert megpróbálom az arcának a gesztusait olvasni, ami amikor itt volt, akkor sokkal könnyebb volt. Ön valószínűleg ugyanezt csinálja. Pszichoanalízist hogy lehet itt csinálni? Nyilván nem ülnek ott a rendelőjében most.
Nem. Online úgy lehet csinálni, hogy a settinget megpróbáljuk fenntartani, tehát aki fekszik, fekszik, aki ül. Vagy van kamera, vagy nincs. Egyébként az egy nagy terápiás tapasztalat szerintem itt a COVID időszakban, hogy hangban egyébként elmélyül az intimitás, tehát van, hogy a hang az jobban visszahozza azt az interszubjektív teret és benne a bizalmat, meg az őszinteséget, meg az oldott légkört, mint képpel együtt. És abban a helyzetben, amikor kamerával dolgozunk, akkor viszont nyilvánvalóan hozzá kell szokni ahhoz, hogy a technikai nehézségekkel is számolni kell, megszakad, stb. Rosszul szakadozik, elmegy a térerő, nem tudom én. Számolni kell azzal, hogy kettőnk között két készülék van, tehát mind a ketten egy képernyőt bámulunk. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy új feltételeket kellett beemelnünk. Nyilván ez régóta futó terápiákban, ez most egy epizód. Az új induló terápiákban, meg nyilván, hát ki hogyan oldotta ezt meg, hogy lássa vagy ne lássa elsőre a páciensét, vagy úgy kezdjenek, vagy úgy is maradjanak, hogy hangban, vagy aztán majd megnézik egymást, vagy rögtön képpel, és akkor úgy is maradnak, vagy csak egy indító kép, és utána hangban. Nagyon sok variáció van. Nyilván ezt azért a terápia indikációja és a diagnózis is eldönti, hogy hirtelennyiben mit ítélünk meg úgy, hogy a legjobb lesz akár indításnak, akár folytatásnak. De ez azt jelenti, hogy nekünk is nagyon rugalmasan kellett alkalmazkodni.
Újonnan kezdődő terápiákban nagyon sok van, ami a COVID-dal van összefüggésben?
Hát azért, ha nem is a COVID címke van rátéve, de a megjelenő szorongásokban, párkapcsolati nehézségekben, magánnyal kapcsolatos problémákban, igen, azt gondolom a COVID és az ezt követő élethelyzet azért az benne van.
Nyilván a pszichoanalitikus is ember. Hogy oldja meg azt, amikor őt is nyomja ugyanaz a probléma, mint ami nyomja a hozzá terápiára jelentkezőt?
Hát például az nagyon szerencsés, hogyha nem álltatja magát senki azzal, hogy ő aztán sokkal jobban, mint mások, de kétségtelen, hogy nekünk azért annyi előnyünk megvan, hogy a képzés során mi nagyon sokszor veszünk részt szemináriumokon és szupervíziókon azért, hogy tudjunk kezelni feszültségeket, de azt viszont megtanuljuk, én is nagyon megtanultam, hogy a feszültséget azt nem hagyhatom kezeletlenül. Ezért ki mit csinál? Én például a sportban hiszek, úgyhogy én azt, meg zenehallgatás és rengeteg olvasás, de tudom, hogy minden kollégám alkalmaz valamilyen feszültségoldó eszköz, tehát amikor én mondjuk azt ajánlom valakinek, hogy üljön le egy székre és gondolja át, hogy, akkor ezt nem azért mondom, mert olvastam egy könyvben, hogy ez jó, hanem azért, mert magam is csinálom minden nap, mert nem tehetem meg, hogy nem csinálom, mert tudom, hogy nekem is van egy konténerem, ami aztán túl tud csordulni, csak hát én nem engedem.
Van elképzelése arról, hogyha mindenkinek lesz oltása, vagyis nem fogunk már félni, mihez, hogy kezdjük a második napot? Bepótolunk mindent? Kétszer megyünk Tenerifére? Vagy mit fogunk csinálni?
Hát, nem hiszem. A bölcsebbek csendben örülnek, szerintem, és óvatosan kezdenek. aki mohó volt eredetileg is, az biztos megpróbál egyszerre két helyen nyaralni, de hát ismerjük a mondást, hogy az egy fenékkel a két lovat, tehát az nem mindig sokat sikerülni megülni, de kétségtelen biztos, hogy lesz, ahogy nyáron láttuk, hogy kizubognak az emberek, és nagy tereken nagyon sokan nagyon örülnek. Ez nyilvánvalóan lesz, ami tulajdonképp jó lesz már egy védett helyzetben, aztán ez a hullám visszacseng, és gondolom majd mindenki visszaáll az eredeti életformájába, immáron hősként, mert akárhogy is van, jelen pillanatban a saját katasztrófa filmünk főszereplői vagyunk.
Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Tari Anna Mária pszichoanalitikus volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdély Tamás felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A rádióban most felvételről hallották, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!